nem, sőt, hogyha minden igaz, akkor mivel nincs már nagyon sok hátra, egy új témába is akár bele tudunk kezdeni, és ha Jóisten is akarja, akkor azt majd valamikor folytatni is tudjuk. Hát nagyon sok minden történt azóta, hogy utoljára együtt voltunk. Néhány tapasztalatról majd szeretnék beszélni önöknek, mert nagyon sok minden történt az égen, és nagyon sok minden történt a Földön. És még több minden fog történni az égen évvégéig, és még több minden fog történni a Földön évvégéig. És bizony rám nagyon sok minden áll ebben a folyamatban. A magukra, azokra, akik a magyar szerves urivelséget képviselik ebben a szegény elárult hazában, az Kárpát-Magyarország igazában. De mielőtt ezt megtenném, akkor tapasztalatairól és az élményeimről beszélnék, de csak emlékeztetőként vetítettem be, én erről már most nem fogok beszélni. Illetve annyit kénytelen vagyok megkérdezni, mert nem tudom, hogy beszéltem róla, hogy a föld alatti világról volt ez. Nem. Akkor viszont kitolódik időben ez az előadás, most már itt lehet, hogy akkor előben nem kezdünk be. Az energiarendszerünket viszont, ami működteti a szenthelyeket, azokat most egy másik szempontból, egy másik rendszer szempontjából átismételni. Azért tenném ezt, mert higgyék el, ez nagyon fontos. Nagyon tisztában kell legyünk, hogy a szenthelyek milyen kedves egészségére jobbulnak, milyen módon működnek, milyen energiát működtetik, mert ugye ez vesző paripán mindenhol ötrendszer elmondom, ezeket a szent helyeket működtetni kell most már. Nincs mese és nincs más út, nincs más lehetőség. Az a másik rendszer, amely szerint most rendszerezni a szent helyeket működtetni energiákat, hogy miről van szó, hogy pontosan mindenki emlékezzen rá. Arról beszéltünk, hogy azok az energiák, amik a középső létszínben, mint hullámzók, rezgő, vibráló energiák jelen vannak, és működtetik a szent helyeket, három léptékben fejtik ki a tevékenységet. Erről beszéltük. Ezt a három léptéket részleteztük. Most következzék tehát egy másik rendszerezés. Ehhez a rendszerezéshez pedig Pap Gábornak hívott segítségül a magyar népmese hagyományban előforduló fa típusai. Ha valaki nem tudná, miről van szó, részletezve megtalálja a Jópásztorok Hagyatéka című munkájának a függelékében, ahol a nyelvvel kapcsolatos, a magyar nyelv szerves működésével kapcsolatos ismereteket fejtik ki a Gábor. Tehát ott meg lehet találni ezt, de nyugodtan kérdezzenek, tehát ha valami nem tiszta ezzel kapcsolatban, vagy nem jutottak még el, hogy ezt elolvassák, akkor ott meg fogják találni, és kérdezhetnek. Kezdjük akkor az első fa típussal, mondjuk azt, hogy ide fogom írni jobb oldalra a fa típusokat, és ide fogom írni azokat az energiákat, amelyek megfelelnek ezeknek a fa típusoknak. Kezdjük tehát a legelsővel. Fogjuk látni, hogy ezek a népmesei fa típusok, ezek a világegyetem, a kozmosz mozgását képletezik. A legkisebb léptéktől, a mozgás legkisebb léptékétől a legnagyobb léptékéig. A legkisebb léptéke pedig a közvetlen kozmikus környezetünk mozgásának, a Földnek a tengelyforgása, a 24 órás periódus, amely a létünk legkisebb keretét határozza meg, a nappalnak és az éjszakának a váltakozását. Ehhez tartozó fa típus pedig az úgynevezett, ugye itt abból indulhatunk ki, mindig a hangalapi megfeleléseknek a láncolatán fogunk haladni, abból indulhatunk ki, hogy a magyar néphagyományban a Föld forgás tengelyét és annak az égbolton megtalálható döféspontját, tehát hogyha én a Föld forgás tengelyét meghosszabbítom, ott találok egy döféspontot az égbolton, ezt jelenleg az északi sarok csillag jelöli ki, de a precessziós mozgás miatt a Föld tengelyének változó, ugye, búgócsigaszerű mozgása miatt, ez gyakorlatilag nem mindig volt a sarkcsillag. Egy időben például a sárkány csillagképben volt ez a bizonyos északi sarokpólus. Miért olyan fontos nekünk az északi sarokpólus? Hát valamiért azért is fontos például, mert ehhez tudjuk mérni majd a mágneses pólusváltást. Ami előtt állunk, erről már volt, ugye szó? Szóval a mágneses pólusváltások. Másrészt pedig tudni kell, hogy a precesszió az csak akkor van meg, amikor a Föld tengelye ferde. Nem mindig volt ez így. Volt olyan időszak a Föld történetében, amikor a Földnek a tengelye függőlegesen állt. Sőt, volt olyan időszak a Föld életében, amikor a Földnek két oldja volt. Ez a védai hagyományban, a puránákban, amit a védákhoz csatoltak régi történetek és interpretációk a védikus hagyományhoz, gyönyörűen el lehet olvasni. De ezekkel a történetekkel Körösi Csoma Sándor is találkozott a titkos tibeti feljegyzések olvasása során. És voltak éppen ez minden hagyományban megtalálható, a magyar népmese hagyomány mély rétegében is megtalálható. Tehát a magyar népmese hagyomány is tud arról, hogy vannak olyan időszakok, amikor két nap látszik az égen. Egy ilyen pillanatot egyébként a Képes Krónika is rögzít éppen Ajtón történetével kapcsolatban. És vannak olyan időszakok, amikor két hold látszik az égen. A Földnek ugyanis két holdja volt, ebből az egyik becsapódott a Földbe, és ez billentette ki a Föld tengelyét, és innentől kezdve beszéltünk precessziós mozgásról, ami a világkorszakoknak gyakorlatilag az ütemét, az ütemrendjét ugye meghatározza. Na, túl sokat beszéltem, persze megint ez a szokásom. Ehhez a furúhoz tartozik hangalaki megfelelés útján az eperfa. Tehát tudnunk kell, hogy ha mi az eperfával találkozunk a magyar népmese hagyományban, nem kell magyarázni, hogy ezt miért írtam, hogy a magánzokat. Jaj, de ezért érdemes magukba menni, mert már nem kell előről kezdeni semmit. Tehát ha a népmese főhőse eperfát mászik meg, mert van ilyen, akkor ezt a kozmikus mozgást tudja uralni. Ez nagyon fontos. Tehát ezzel a kozmikus mozgással került közvetlen kapcsolatba, és ezt a kozmikus mozgást tudja uralni. Minden beavatási könyv, minden révülés leíró könyv mivel kezdődik? Hogy a sarokcsillag irányába eltávozunk révület során. Kedves egészségére. Hát ennyire igaz, szóval ennek pedig mi fog megfelelni? Már tudhatjuk, ha visszaemlékszünk az előző eladásokra, a legkisebb léptéke az energiarendszerünknek az a bizonyos 12 háló, ami annak okán tartozik ide, mert majdnem 24 órás a periódusa. Tehát én ide gyorsan ideírom, ezt csak emlékeznek erre a 12 hálóra. Tréfásan lehetne mondani, ez az, ami a hálójukban van, mármint hálószobájukban van. Ez az a 12 háló, ami bemegy minden hálószobába, és párbeszédet próbál önökkel folytatni. Megkérdezni, hogy hol tartanak ezen a bizonyos megvalósítási úton. És ha nem tartanak sehol, akkor egy nagyon gyenge, finom kis figyelmeztetést küld, ami aztán később már bizony gabonat formájában is realizálhat. Erről beszéltünk. Így gyakorlatilag a 12 apostol halászó, kihalászó tevékenységével állunk szemben az energiák szintjén. Már is mehetünk tovább. Mi lesz a következő kozmikus mozgás? Természetesen a nap körüli kerítés. Ez már nem a nappalok és éjszakák váltakozását fogja meghatározni, hanem a 365 napos változás rendet, és ha tudjuk, hogy ez egy kör mozgás, akkor tudjuk az ide tartozó fát is. Mert a magyar népmese hagyományban előfordul a kör, te fa. De. A kör te fa fogja tehát modellezni nekünk ezt a léptéket. Ha a népmese hős a kör te fát, már szóval ezt uralja. Ezt a léptéket uralja. Ezt régen úgy is mondták, hogy ismeri az állatok nyelvét. Miért? Mert a 12 állatövi jegyen megy körbe szépen a Föld. Ezek többsége ugye állatalakról van elnevezve. Ismerni az állatok nyelvét annyit jelent, ismerni a zodiákus 12-ességét. De tényleg olvasni benne. Tehát nem csak úgy vulgár szinten ismerni, hogy a sajtóban van, hanem tényleg mélyen ismerni. Ez ezt a szintet jelent. Mi fog ide tartozni? Hát ide meg az a három háló fog tartozni, a Szent György háló, Mária háló és a Krisztus háló, amelyiknek éves a pulzálása. Ugye emlékszünk rá, hogy ennek dominánsa meghatározóan éves a ritmusa. Ez nem azt jelenti, hogy nincs napi ritmusa, nem azt jelenti, hogy minden teli holdkor nincs rajta dagály, de a meghatározó ritmusa az éves. Ugye erről is beszéltünk, hogy minden templomnak az a védőszent a parancsolja. Nem volt a hálóról.
Bizony, hát erről volt Krisztus
nem. Nagyon érdekes a helyzet, viszont vannak olyanok, akik bólogatnak intenzíten.
Hát azért, hát a
sorozatban is voltam. Mindenki bemutatta a hálót, de nem volt róla szó.
Hogy? Jó. Semmit nem mondtam róla?
Csak bemutatta, egy másik után gyorsan kiratta, és akkor...
Le vagyok teljesen tanulva, hogy azt jelenti gyakorlatilag.
kovatróra szóltak, hogy akkor is lehet mutatva, arról hogy a még folytatjuk.
És nem lesz új előadás ma.
Nem van. Hát akkor nézzünk hálókat rá. Semmi baj. Úgy is körbevesz minket a hálózat, nézzünk a nem mindegy, hogy az ember milyen hálózat veszi körül. Az a jobbik eset, amikor ez a hálózat veszi körül. Ha ez a hírneves, akkor visszamegyünk a 12. Hát semmi baj nincsen voltak éppen. Semmi baj nincsen az évvilágon. Visszamegyünk a 12 hálóhoz. És akkor annyira intenzíven bólogattak, amikor kérdeztem, hogy három szint, működés szint, energiahálók, hogy én olyan nyugodt voltam, hogy hihetetlen. Na, akkor. Nem volt szó a három test alakról sem?
Nem.
A nirmánakája, a szára.
Nem.
Felejtsék el ezt most. Igen. Igen. Jó. Azok a sok víz lefolyt a Dunán, meg a Tiszán, meg a Dráván, meg a Szárván, meg a Maroson, meg a Körösön. Na nem baj. Tehát a szent... Jó, vissza a Kályhához. A szent helyeket működtető energiák, ez miért fontos nekünk? Azért, mert mi mindig a szent helyjel két szinten kerülünk kapcsolatba. A legelső szinten mindenki kapcsolatba kerül, mert minden szentnek van egy fizikai megnyilvánulása. Oda megy, körülnéz, látja milyen. Ez a szent hely fizikai megnyilvánulása. Viszont akinek ennél több is van az érzékelésében, több lehetősége is van az érzékeléssel, erre mondja a jelenések könyv, hogy akinek füle van, az hallja, akinek szeme van, az persze látja, de nem erre a szemre gondol egy kis szent könyv sem, meg nem erre a fülre gondol, akkor ezek a emberek szépen rá tudnak hangolódni egy a fizikai sík fölötti működésére a szent helynek, ami alapvetően energia természetű. Az energia az a léleknek felel meg, a lélek szintjének felel meg. Az energiáknak két dolguk van. Az egyik, hogy mozgósítanak minket a lelkünkön keresztül. Nagyon fontos, tehát érzelmeket keltenek bennünk, és valamilyen cselekvésre sarkalni. Itt szent energiákról van szó, itt egyértelműen szent cselekvésekre sarkaló energiákról van szó. A másik feladata pedig ezeknek az energiáknak, mivel a lélek működésének felel meg ez a szint, a szentek működését tekintve, hogy közvetítő szerepet tölt be a testetöltés, vagyis a fizikai szint és a szellemi létszint között. Egy közvetítő közeget jelent. A címer ábrán ugye ez volt a középső hullámzó létszint, ami a szellemiség, vagyis a fejrész, és a testetöltés között alkot egy hivat. Vagyis, még egyszerűbben fogalmazva, ami föntről a szellemi világból testet akar ölteni, az csak ezen energiarendszeren keresztül tud testet ölteni. És ami testetlenedni akar, vagyis eltávozni ebből a világból, az csak ezen energiarendszer mentén tud eltávozni. Még egyszerűbben mondva, ezek, és akkor tényleg leegyszerűsítettem, a mennynek a kapuja, vagyis szó szerint ezek a templomok, ezek az eredeti templomok. Úgy is nevezi a szent földrajzi irodalom, hogy a tájtemplomok. A szent helyek rendszere tájtemplomokat alkot, vagyis a mennynek a kapuja, dimenzió kapukat, ha úgy tetszik. Ezért van az, hogy az eredeti, az ősvallásban ezek voltak az oltárok. Mert ezeken keresztül sokkal könnyebb kapcsolatba lépni a szellemi világgal. Sokkal könnyebb révülni. Mert a téridő az nem folytonos. Ugye a fizika azt mondja, hogy van egy folytonos téridő rendszer, úgynevező, hogy Minkowski-féle téridő kontinuum. Na ebből az elnevezésből csak a Minkowski igaz. Mert ezt ő találta ki. De a téridő kontinuum ilyen nem létezik, mert a téridő nem folytonos, hanem szakadások vannak benne. Ahol megszakad a profán téridő, azt nevezzük szent térnek, vagy szakrális térnek. Világos, ezt a legegyszerűbb paraszt emberek is tudja, szemben az egyetemi katedrán oktató fizikussal, aki a mai napig meg van győződve, hogy homogén a téridő. Nem homogén a téridő. Na most ezekről az energiákról beszélünk. Jó? Így most már rendben van, ugye? De mondják, mert én azért vagyok itt, hogy önöket szolgáljam. Tehát mindenki rendben van most már ezzel. Most ez az energiarendszer, ez három létszinten működik. Nem tudom, beszéltem, mert most már végképp nem tudom, hogy itt mi van. Alfred Watkinsnek a felfedezéséről. Egy Angliában élő kereskedő volt. Itt nagyon bólogatnak, és a bólogatnak elhiszem. A többiek valószínűleg a mágneses pólusváltás miatt elfelejtették. Ez egy nagy figyelmeztetés, nagy figyelmeztetés. Ugye ez a Watkins észrevette, hogy ezek az egyenes vonulatok, csak nagyon röviden mondom most már tényleg, észrevette, hogy ezek az egyenes vonulatok, ezek a tájban összekötik a megalitikus építményeket, a szent helyeket, és egy-egy vonulat mentén, már többen menekülnek, egy-egy vonulat mentén ugyanaz a névanyag fordul elő a földrajzi nevekben. Tehát ha én egy ilyen vonulatra ráállok, akkor ugyanazokat a nyelvi elemeket fogom megtalálni a földrajzi nevekben. Ugyanazokat a szavakat fogom megtalálni a földrajzi nevekben. Ez akár domnév, pataknév, bármi lehet. És a négy leggyakoribb, ugye ez a bizonyos lé volt, innen nevezték el lé vonalaknak ezeket a rendszereket, illetve három színnév volt. A fekete, most ezt megakasztjuk ezt a rendszert, hú, pedig már rég túl lennénk rajta. Az egyik a fekete volt, a másik a fehér volt, nem igaz, hogy erről nem volt szó. A harmadik pedig a vörös szín volt. Nem. Na jó van. Ez, ha valaki ismeri az alkímiát, az nyugati alkímiai hagyományban, nagyon fontos a nyugati alkímiai hagyomány, mert a nyugat szinte legközelebb a hagyományos metafizikához, a hagyományos valláshoz, tehát az ős vallás rendszeréhez az alkímiában jut el. Ezt nem árt, ha tudjuk. Tehát a nyugatnak úgy tűnik, hogy ez a legközelebb vezető útja az ős valláshoz. A nyugati alkímia latin szavakkal azt mondja, hogy igen, tudjuk, van egy nigrédó, tudatállapot, ez a fekete, van egy albédó tudatállapot, ez a fehér, és van egy rubédó, egy vörös tudatállapot. Tehát ez három tudatállapot az alkímiában, nem elemek, tudatállapotok. Nagyon gyorsan menjünk rajta végig. A fekete tudatállapot az a szint, amikor valaki fölismeri a halál létét. Ez nem volt erről szó, szerintem
nem.
Továbbra is ez,
az első
ez nem olyan első előadás, hanem valamire emlékszem. Nem. Ez nem olyan egyszerű, tehát ne gondoljuk azt, hogy az ember az olyan egyszerűen fölismeri a halálnak a létét. Hát gondoljunk bele abba, hogy 7 év eltelik a gyerek életéből. Ez egyénileg változhat, mert vannak gyorsabban érő típusok, vannak lassabban érő típusok. 7 év eltelik a gyerek életéből közelítőleg, úgy, hogy sem a változást, sem az időt igazándiból föl nem fogja. Erre mondja Joska bácsi, nagyon igaza van, Molnár Joska bácsi, a magyar néphagyomány azt mondja erre az állapotra, hogy Isten tenyerén él a gyermek. Időn kívül él, nem ismeri a változást. Ugye megkérdezzük a 4-5 éves gyerektől, hogy holnap 4:30-kor találkozunk, akkor vissza mi az, hogy fél? Nem is érti azt, hogy 4:30. Mert nincs kialakult időfogalma. Ez inkább a 7 éves kor és az azt követő időben szilárdul meg. Mondom, egyéni különbségek vannak. És eljut az ember a kamaszkorig. És a kamaszkor a nagy választó víz tényleg, mert akkor egyszer csak a tudatába belevillan a halál gondolata. Egyszer csak fölismeri azt, hogy ő is, de ez egy személyes élmény, tehát ezt így értsék. Hát persze tudott a halálról fogalmilag, de most személyesen jelenik meg a halál összes erője, bekopogtat a tudatába, és azt mondja, légy szíves, vegyél rólam tudomást, mert létezel. És ebben a pillanatban valami, ez egy iszonyú érzés. Fölismeri, hogy ő meg fog halni, és mindenkit el fog veszteni, aki most körülveszi. Ez maga a sötétség, maga a feketességnek az élménye. De a teremtőtől rögtön megkapja e fekete tapasztalat legyőzésének a lehetőségét. Mert ezt egyetlen úton lehet legyőzni, az ős vallással, vagyis az ősi szerelem vallással. A kamaszkor pedig az első szerelem megtapasztalásának az ideje. Abban a minutumban a teremtő küldi a kegyelmet is. Itt van a halál, ismerkedj meg vele, de itt van a legyőzésnek a lehetősége. Ezért énekel a magyar népdalhagyomány folyton folyvást az első szeretőről, a régi szeretőről. Miért? Mert az első szeretőben tapasztaljuk meg ezt az ősvallási élményt először az életünkben. És személyesnek tapasztaljuk meg. Hát ne csodálkozunk, hogy egy személlyel kerülünk kapcsolatban. Hát maga a teremtő személyes. Ezt is megbeszéltük. Szerintem a sátán az, aki személytelen. Ő csak formát tud teremteni, de lelket nem. az egyetlen Isten, aki lelket tud teremteni, vagyis ő a személyes. És legmagasabb szinten a személyesség az emberben nyilvánul meg, abszolút személyként. És ezt a szerelmet tapasztalja meg abszolút személyes erőként, innentől fogva viszont az a dolga, hogy ezt a szerelmet adta az első szerető, a régi szeretőben megtapasztalt, ami persze jelenti rejtett értelemben a hősvallást, az ősi szerelemvallást. Tehát amikor azt énekli a magyar népdal, hogy hely a régi szerető tudott igazán szeretni, másodikért de sokat kell szenvedni, akkor ez egy vallástörténeti út is. Volt egy ősi szeretetvallásunk, egy régi szeretetvallásunk, egy ősvallásunk, ezt elvették tőlünk, és cserébe kaptunk egy művallást, egy műanyagvallást. Ez a második szerető, és mit mondan éppen? De sokat kell, hely, de sokat kell érte szenvedni. Mindenki be tudja azonosítani, ez a mai nagy egyház. Mindenféle formájában. Ez tényleg egy művallás, ez egy pótlék. Az eredeti helyébe kapott pótlék. Ha megjelenik a szerelem, vagyis a legyőzési lehetősége a halálnak, az mindig fehér fényként jelenik meg. A tibeti halottas könyv fő problematikája, hogy a halál pillanatában a tudat tudja magát egyesíteni a fehér fényben. Az elsődleges fehér fényen, ami mindössze annyi ideig látszik az emberi tudat számára, mint egy csettintés. Ezt így írja le a tibeti halottas könyv. Nem véletlen, hogy a magyar néptánc férfi oldalán annyi csettintés van. Nem véletlenek, hogy történeti értelme van. Tehát a nyelv beszél, a gesztusok beszélnek, az ősvallásunkat mondják el. Hogy a legényes, ami egy beavató tánc, mert kizárólag legénykorban, kizárólag legények táncolták a leányoknak. Tehát az ősi vallásról szól, a szerelem vallásról. Ez a fő mozdulata? Hát egyáltalán nem véletlen. Várja ezt az első fényt, ezt a fehér fényt. És mibe temetik el a túl nemzetség királya? Gyönyörű a fordulat az oklevelekben. Eltemették fehérbe. És hol temették el fehérben? Fehérváron. Ne felejtsük el a várnak, van egy névszó jelentése és egy igei jelentése. Nem csak földrajzi topográfiailag beazonosítható helyet jelöl, hanem várakozást is jelöl. Mire várunk Fehérváron? Értelemszerűen erre a fényre. Ugyanis ez az üdvözült fény, akik halál állapotából visszajöttek, elmondják. Látták a sötét alagutat, itt van a fekete. És utána látták az alagút végén a fehér fényt, itt van a fehér. Erről beszélünk. Ez a halál legyőzésének két stációja. Ugye világos? És ha ezt a szerelmet, amiről én beszélek, ki tudjuk teljesíteni a teljes világegyetemben, a fűszálacskát, a katicabogarat, a felhőt, a napocskát, ugyanúgy tudjuk szeretni, mint az első szeretőnket, de legfőbbképpen a teremtőt, mert hogy mondja a magyar hagyomány? Szerelmes Isten. Így nevezték meg mindig is Isten. Szerelmes Isten. Tehát mi nem csak szerettük az Istent, hanem szerelmesek voltunk benne. Vagy gondoljunk arra, hogy Árpádházi Szent Margit a háló szobájába esténként Jézus Krisztust várta. Micsoda botrány, ugye? Botrány, ha csak fizikai szinten tájékozódik. De erről az emelt szerelemről van szó. Erről az üttörténeti szerelemről. És az ősök, amikor megjelennek, milyen fényben jelennek? Természetesen ugyanebben a fehér fényben. A Mária jelenéseknél ugyan jelenik meg Szűzmányban. Ugyanebben a fehér fényben. Ez most nagyon aktuális. Nagyon aktuális. Tehát a máriaság energiái azok ma kulcsfontosságú energiák. Leginkább most a Mária kegyhelyek aktivizálódtak. Ez nyárra és őszre igaz. És egyre inkább aktivizálódnak. És nagyon érdekes, hogy egyre inkább Erdélybe tolódik ez az aktivitás. Pannóniában szinte alig lehet érzékelni az erődereket. Átjövünk a Duna-Tisza közére, na igen, itt már lehet érezni. Azt mondja az ember, na igen, ez már valami. Átmegyünk Hunniába, a Tiszántúli alföldi területre, ott már ütős, ahogy szokták mondani mestélyesen. És átmegyünk Erdélybe, és ma már az van, ha átmegyünk Erdélybe, hogy már a Mária kegyhelyeken a érzékenyebb emberek rosszul vannak. Rosszul vannak. Olyan intenzív az energia áramlás, hogy nem bírják ki 5-6 percig ott vannak, és utána kiszérülnek onnan. Itt tartunk ma. Hát a Mária kegyhelyek egy hihetetlen intenzitást mutatnak. És ott van a megoldás. Szűz Mária boldogasszonynál van a megoldás. Ezt nekünk tudnunk kell. De hát mire számítottunk? Hát ki ennek az országnak az örökös királya? Ki ennek az országnak az oltalmazó és védője? És egyáltalán ki a kegyelemnek a forrása? Természetesen. És ugye a harmadik létszint, amikor kiteljesítettem a szerelmet a teljes világra, amikor olyan lettem újra, mint a gyermek. De úgy, hogy végigjártam az életet. Ezért mondja Jézus Krisztus, hogy engedjétek hozzám a kisdedeket, és ezért mondja azt, hogy senki sem léphet be a mennyek kapuját, csak ha újra gyermekké tud válni. Ez az a tudatállapot, amikor újra gyermeki tisztasággal, ezért tanítanak minket a gyerekek. Ne felejtsük el. Mi nem az iskolában tanuljuk a bölcsességet, hanem a saját gyerekeinktől tanuljuk a bölcsességet. Az az igazán bölcs felnőtt, aki le tud hajolni a gyermekéhez, és tanulni tud tőle. És nem fordítva. És ma már olyan gyerekek születnek, hogy hát nem is tudom, hogy hihetetlen tudással jönnek le. Hihetetlen tudással. Angyali szintű tudással. Nem én találtam ki. És azért jönnek, hogy tanítsanak minket. Mert a kegyelem működik, nem kellene a világnak elpusztulnia. Miért kéne? Nem azért teremtette az Isten. Az Isten nem pirotechnikus, és nem terrorista, hogy amit megteremtett, azt utána fölrobbantsa és tönkreteszi. Működik a kegyelem, és a gyerekeken keresztül működik a kegyelem. Hát ezért szoktam azt mondani, amit egyébként a szent helyek üzennek, és biztos, hogy nem, már nem merek semmit mondani, valahol máshol mondtam, biztos, a szent helyek üzennek. Magyar anyák, szüljenek minél több gyermeket. Ha még lehetséges, szüljenek gyermeket. És azon ne aggodalmaskodjanak, hogy mi lesz azzal a gyermekkel. Mert minden gyermek Isten tenyerén fog tartózkodni. A jó Isten, de leginkább boldogasszony anyák, meg fogja védeni ezeket a gyermekeket. Tehát nekünk nem aggódnunk kell, hanem szülni a gyermekeket. És nem megvárni, hogy ez a nemzet kipusztuljon. Mert erre játszanak most a politikai erők, minden szinten, szellemi szinten, lelki szinten és testi szinten is. Mert odafönt nagy játszma zajlik, ezeket ez végjátszma, hogy nincs mese. Pontosan lehet érzékelni. A fehér erők és a fekete erők összeütközésben vannak. És ugyanez van a Földön. És kiélezve a Kárpát-medencében. Itt vannak most a legsötétebb erők, ezt tudnunk kell. Itt vannak és itt nyilvánulnak, meg a politika szintjén is. Hát ez az, ami már most történik, ez az arcátlanságnak és a senki háziságinak a legalja. Tehát egyszerűen leköszönt ez az ember az emberi mi voltáról, akit miniszterelnöknek nevezik. Ez már nem ember, inflálódott. Semmilyen emberi arca nincsen. És annál keményebben ragaszkodik a hatalom. Csak nekünk tudni kell megfigyelni és meglátni az üttörténeti arcát ennek az egész folyamat. Hogy tényleg a sátán egyik arcával állok szemben. Mert ezt igenis nagyon határozottan be kell azonosítani. Saját érdekünkben. És azért vegyék észre, már a második olyan kijelentést mondta ki, amivel voltak éppen Máriát. Szűz Mária boldogasszony gyalázta meg. Levette a kezét az országról. Egy. Kettő. Azt mondta, kurva Magyarország. Na most ne felejtsük már el, hogy kit kurvázott le. Ez a senki házi. Ez a jött-ment. Ennek a három szintnek pedig megfelel a három energiaszint. A 12 háló a feketének. Tehát a 12 hálóval az kerül kapcsolatba, aki ezen a tudatszinten mozog. Hát nem kell megijedni, meg nem kell sajnálkozni. Ez egy nagyon fontos. Hát itt kezdődik a beavatás. Aki nem jutott idáig, az sehol nem tart voltak éppen ebben a megvalósítási menetben. Most a 12 háló az ugye úgy működik, a természetgyógyászat legalábbis így szokta fölvezetni, hogy itt egészségkárosító energiahálókkal állunk szemben. Voltak éppen mi ez az energiaháló? Magyarul rácshálónak neveznék, tehát van a térben egy energia rácsháló. Idegen szóval raster háló, de mi magyarok vagyunk, a fizikusok úgy szokták mondani, hogy interferencia háló. Vannak energiacsomópontok, és ezek az energiacsomópontok egymással kapcsolatot létesítenek. Minden energiacsomópont a szomszédjával, és így létrejön egy raster háló, egy rácsháló, egy interferencia háló. Minden egyes csomópont oldalnézetben
Ezt rajzoltam. Így néz ki. A fizikus azt mondja, hát ez egy tipikus álló hullám, ugye? Duzzadó helyek és nulla helyek váltogatják egymást. De készítsük egy kicsit ki a rajzot, hogy tartalmilag is megértsük, miről van szó. Hát ezt úgy lehet kiegészíteni, hogy így. És akkor rögtön tudja mindenki, hogy miről van szó. Mit rajzoltam föl? Ez voltak éppen a kígyó energia, vagy más néven, aki a keleti iskolázást kapott, ugye a metafizikai hagyományban azt mondja, hogy kundalini energia. Mi ez a kundalini energia? Ez az emberi testben működik. Mert az emberi testben van három nagyon fontos szakrális csomóban. A medence, a szív és a tudat. Ugyanis az emberi test az templom. Sőt, mi több, ez az eredeti templom. Amit kőből építenek, az nem eredeti templom. Az a pótvallásnak a póttemploma. Ez az eredeti templom, mert mit mond Jézus Krisztus? Amikor az írástudókkal beszédet támad, valami kijelentést tesz ott a templom összerombolásával kapcsolatban. Piszkosul megijednek ezek. Ugyanis nekik ez az egyetlen szent helyük. Mármint a kiválasztott népnek. Ha már megneveztük, azért azt ne felejtsük el, nekünk szerves műveltségünk van. Vagyis a biológiai analógiákat nyugodtan lehet használni. És az emberi test szintjén én nem tudom, hogy a kiválasztás az melyik működés. Hát ennyit erről. Ugye világos? Na most. Tehát azt mondják a kiválasztott népnek az írástudói. Hogy mi az, hogy kirombolod ezt a templomot? 46 évig építettük. Mit mond erre Jézus Krisztus? 3 nap alatt fogom mondani. Ezek nem értik, mert nem arra a templomra utal, hanem arra, amit ő ténylegesen fölépített 3 nap alatt. A halálát követően a feltámadásról. Ez az a nagy átváltozás, amiről beszélünk. Amit a magyar ősvallás útján el lehet érni. Aminek a két nagyon fontos kelléke, kenyér, és a bor, amit már Melkiszédek fölmutatott Ábrahám pátriak, hát csak szegény, ez nem értette meg. És folytatja Jézus Krisztus, és ráadásul még utal is rá. Főpap vagyok, a Melkiszédek rendje szerint. És ő is előveszi a kenyeret, és ő is előveszi a bort. És mit mond? Egyétek ez az én testem. Ez az örök test, ami nem kőből van, mert a kő mit jelképez? Az az ásványi testet jelképez, ami még nem működik templomként. És a kenyér mit jelképez? Az örök testet, a feltámadott testet. De nem csak kenyér eljön az ember, ugye az ördögnek. A bor pedig a lelket. A szent lelket, ami kitöltetik ebbe a testbe. És voltak éppen a test átalakulása ettől a szent lélektől megy végbe, de ezt viszont a vízöntő rejtélyen kapcsán már elmondtuk. Ezt azért tudom, mert ott van a tüzetben. Ugye, hogy elmondtuk? Na! 12 háló, itt van a 60 háló. Ez a leginkább, ezzel szoktak a leginkább fenyegetni a természetgyógyászok. Olyan, mint a térképészeti háló, a sarkok fele összetart, az egyenlítő fele széttart. A mi szélességünkön nagyjából 2 méterenként van egy ilyen energiasáv, amely hozzávetőleg 30 cm széles, és egyébként ilyen az energiaeloszlása, úgynevezett haranggörbe, Gauss-féle haranggörbe, amit nagyon matematikusan akarják látni a dolgot. Nagyon érdekes, hogy ezt a hálót egyedül és kizárólag és leghatékonyabban a harangozás tudja eltünteni. Ha egy faluban harangoznak, a faluban a harangozás ideje alatt nincsen 60 háló. Nem mérhető 60 háló. Csak az analógia okán mondom. Kétségtelen, hogy aki beletolja az ágát ebbe a 60 hálóba, egyéni érzékenységtől függően 8-10 év alatt összeszedhet egy daganatos betegséget. Kétségtelen, mégpedig ott, ahol éppen éri ez a sugárzás. Igazándiból ez nem sugárzás, egyébként ez egy téridő rács. Ezt úgy kell érteni, hogy ezekben a csomópontokban az idő gyorsabban halad, mint közte. Ez egy nagyon érdekes helyzet, és ha ezen elgondolkoznánk, tudhatnánk, hogy ezek tényleg téridő vakok. Ugye? Ki lehet lépni a normális téridőből, és egy új téridőbe találjuk magunkat. És ez mindenkinek ott van a szobájában, 2 méterenként, ezek a csomópontok. És mi mit csinálunk? Rettegünk tőlük, mert daganatot tudnak okozni. Na de miért okoznak daganatot?
Nagyon egyszerű a játék. Nem mondtam elsőként, nem többenek. Töltéstörvény. Mi ez a töltéstörvény? Hát tudjuk azt, hogy duális világban élünk. Ez a középső világ, a lélek világ, az duális világ. A világegyetem ugye a horizontális tengely mentén duálisan működik. Férfi és nő, világosság, sötétség, jobb oldal, bal oldal, kiáradás, befogadás, és lehetne napestig sorolni az analógiákat. Mit mond a töltéstörvény? Aki fizikát tanul, tudja, Coulomb bácsi fektette le, francia fizikus. Azt mondja, az ellentétes töltések vonzák egymást, az azonosak taszítják. Na most ez erre az egész duális világrétegre igaz, minden szinten. Embereknél is az ellentétes töltések vonzák egymást, az egyik töltést itt úgy hívják, hogy férfi, az emberi közösségben a másik töltést itt hívják, hogy nő. Ugye? A proton és az elektron az atomban pontosan azért vonzza egymást, akár hiszük, akár nem, amiért a férfi vonzza a nőt. Ugyanaz a szerelem erő tartja őket össze. Csak azon a szinten elektromos töltésként nyilvánul meg. És mivel mi szétszedjük a világot, a tudományos világképünk szerint, ezért nem veszik észre, ugyanaz a szerelem erő működik ott is, csak alacsonyabb szinten, mint ami az emberben öntudatra ébredve. Tehát fölismeri önmagát a szerepet. Hát ebben magasabb az ember egy elektronhoz képest. De világos, hogy miről beszél. Ezt az egész világot a szerelem tartja össze. De az ellentétes töltése. Ugyebár? Ezt azért kell mondani, mert van divat az azonos töltéseket összehozni. Ugye? Na, tehát olyan nagyon hangosan a madárpárt irányába ezt azért lehet sugalni, hogy az ellentétes töltések szeretik egymást, és nem az azonosak, az, akik ebben a világban taszítják egymást. De mi van a túlsó világban? Ezt a túlsó világot tükörvilágnak nevezi a hagyomány. Nevezi azért tükörvilágnak, mert minden megfordul. A férfi nem az, hogy nővé alakul, hanem az ott hagyott felét, a fényvilágában hagyott felét fogja fölismerni a visszatérés volt. Vagyis az egész kiteljesedést menyegzőként fogja megélni. A magyar népmesség mivel fejeződnek be? Na vajon mivel fejeződnek? 3 hétig tartó lakodalommal. Igen, ám, de a jelenések könyve mivel fejeződik be? A bárány menyegzőjével. Szerelemvallás. Bizony, hogy szerelemvallás. Tehát a férfi találkozik a királynővel, gyönyörű egy csodálatos élmény. El se tudjuk képzelni. Mivel emlékszünk rá homályosan, mit csinálunk a Földön? Ennek az ősképnek megfelelő fizikai képet keresünk. Ez a párválasztás misztériuma. A lehető legközelebb álló fizikai képet keressük ahhoz az ősképhez. És ha megtaláljuk, élünk boldogan. Még meg nem hallunk. És majd ott találkozunk az igazival. Amit rájövünk, mert ott döbbenünk, hát ez voltak éppen saját magam vagyok, a másik felem, akit ott hagytam, és ezért itt a Földön állandóan csak fél voltam. Nem tudtam igazán kiteljesedni. Ami szerencse is, mert ha kiteljesednék ebben a pillanatban, akkor maga csak egy nagy kukkanást látnának, fényé válnék, és üdös életbe, kecskembetre többet nem tudnék jönni. De máshova sem. És a feleségem nagyon szomorú lenne. Bár lehet, hogy nagyon boldog lenne, ezt ő tudja, nem árultam még el. Ezek a tükörvilágból levetülő energiák. Ja, egyébként ezért látja az ember a halála pillanatában visszafele az életét, mert ott az idő is visszafele megy. Ott minden anyagi részecske visszafele pörög. Ezt nevezi a fizika antirészecskét. És ha egy antirészecske találkozik egy részecskével, vagyis megpróbál átjönni ebbe a világba, rögtön fény keletkezik. Ezt nevezi a részecske fizika annihilációs folyamatnak, megsemmisülés. Ez fény szétsugárzik. Az nem lehet, hogy ebbe a világban antirészecske létezzen. Ilyen nincsen. Ezért nem találkozhatunk itt az igazi szeretőnkkel, az első szeretőnkkel. Abba pillanatban is fény világ. De ez a bárány mennyegzőjekor meg fog valósulni, és ezt nevezi a hagyomány feltámadásnak, az öröktest megvalósításának, a tündöklő fehér fénytest megvalósításának. Eltemették fehérben, fehér bárány. Ez a misztérium, ez egy szerelem misztérium. Gyönyörű, annyira szép, hogy az ember, amikor ezt megismeri, már semmi másnak nem akar élni, csak ennek. Tényleg itt van. Na most el. A túlsó világban megfordul a töltésjáték. Az azonos fogja az azonost vonzani. Ezt nevezik a mágiában szimpátia törvénynek. én amilyen rezgés szintet produkálok, olyan rezgésű lényeket hívok be a túlsó világból. Azonban mi nem tudunk ezen a tükrön átjárni. És miért nem tudunk ezen a tükrön átjárni? És ezt most nem viccből mondom. Azért, mert mi a tükörben mindig saját magunkat nézünk. Ezt én elneveztem Éva tükörnek. Ez az a tükör, amelyben Éva vizsgálgatja a cicomáját. Elég szép vagyok? Elég fiatalos vagyok? Hány palit tudok fölcsípni este? Ez az Éva tükör. És nem tudjuk, hogy a tükrön át lehet menni. Nagy szégyen, hogy még egy indoeurópai népmese is tudja, Alice csoda országa. Átmegy a tükrön. Na de mit kell tudni az, hogy átmenjek a tükrön? Nem magamat nézni végre. Ezt a pszichológia úgy nevezi, hogy végre az egót el kéne tüntetni. Ha én nem magamat nézem, vagyis nem az egómat, egomból gyönyörködöm, akkor a tükrön át tudok menni. És a hagyomány ismer ilyen tükröt. Csak ezt nem Éva tükörnek hívja, hanem Mária tükörnek. Félig átteresztő tükör. Félig átteresztő üveg. És ha én abba belenézek, nem csak magamat látom, hanem magamban látom a mögötte lévő másikat. Meglátom önmagamat a másikban. Ugye világos? És rögtön emelkedek. Mert ha én képes vagyok önmagamat meglátni a másikban, miért tudom? Akkor ezt az utat járom. Most hogyan lett a Mária tükörből Éva tükör? Éva egyetlen egy hagyományban fordul elő, ezt ne felejtsék el. Zsidó Ószövetségében. Sehogy máshol nincs Éva. Ráadásul egy félreolvasás eredménye, mint tudjuk. Mert nem is Éva volt. Na de mindegy. Éna volt, és a nő betűt úgy fordították át latinul, hogy V-nek értem. Így lett Énából, ami egyet jelent a görögben, de ugyanakkor kilencet is. Egyébként a kilencesség vajon milyen kapcsolatban van a nő? Abszolút. Hát nem, ne hívjuk terhességnek, könyörgöm. Áldott állapottal van kapcsolatban. Ezt az Enna szót, ami az Anra megy vissza, az Évisten nőjére, ezt fordították át a Vulgatában nekünk szépen ott a V-betűre. Lett belőle Eva. Hát szépen állunk, ugye? Na most, tegyük föl, már végre lássunk is valamit, hogy nekünk ezek negatív hálók, negatív rezgések. Haza megy valaki este. Kivesz egy üveg sört a hűtőszekrényről. Ez a tipikus fogyasztói modell. Szociológia nem nagyon értékes ez, amit most leírok, de most nincsenek is szociológia. Kivesz egy üveg sört, leül a tévé elé, és keres horrorfilmet, mert az az igazán izgató természetesen. Na, néha megteszi a híradó is, főleg a Gyurcsányot a rákjában. Már kell rá Frankenstein keresni. És ettől milyen lesz a rezgése? Pozitív vagy negatív? Mert ne felejtsük el a hagyományban, ezek erkölcsi minősítést is jelentenek. Egyben. Negatív lesz. Mit fog csinálni a negatív energia hálókkal? Szimpátia törvény szerint oda fogja vonzani. Összes hálócsomókot ott fog rajta rezegni, amennyi csak tud. És reggel, hogy érzi magát? Jaj, de fáradt vagy, hogy 8 órát aludtam. Fáj a fejem, zúg a füle, szédülök. Telik-telik az idő, és 8 év múlva megállapítja az orvos, hogy önnek daganata van. Na de miről szól ez a játék? Hogy megértsük, miről szól. Tudnunk kell, hogy ma már nem csak a 60 háló egészségkárosító. Egészségkárosító már 4 háló. 4 háló. 80-as évek végén még csak a 60 háló volt egészségkárosító. 2006-ban már 4 háló egészségkárosító. Lehet, hogy én ezt mutogattam amúgy, mindig nem tudom, hogy állunk. Ez az úgynevezett szélrózsa irányú háló. Én szívesen elmondom még egyszer. Szélrózsa, látszik, hogy ritkább a rács, hát mindenki is tudom. Ritkább a rács állandó, ez is egészségkárosító. Hál' Istenét tovább mehetem, most kári filozofálgatni, hogy most mi van. Van egy ferdeháló nevű háló. Csinos, igaz? És ebből rögtön kettő van. Ha mind a kettőt fölteszem, ugyanarra a fölött, akkor ennek ilyen mitázat. És ez ma már egészségkárosító. És látszik a tendencia. Mert ma már nem csak ez egészségkárosító, hanem a kódháló is egészségkárosító, az meg minden. ritkán, mint az emberek, de nagyon karakteres sugárzása és egészsége. Ma már ez is okozta a 80-as években még csak a harmad, 2006-ban már négy, látszik a tendencia. Ki lehet számolni? Vettem a fáradtságot. Nem lineáris a folyamat egyébként, hanem exponenciális. Ki lehet számolni? Fölírom a dátumot, mikor lesz az összes tanától. Persze. Mind a 12 háló 2012-ben a szegénységkárosítása. Parancsoljon. Ez a 12 háló egyben. Itt ér véget a természeti gyógyászatnak az az ága, amely azt tanítja, hogy tovább az ágat a felcsúrázat. Mert itt már nincs hova tovább. Igen, a mennybe lehet menni. Egyébként ez a cél. Ugyanis ne felejtsük el, 12-en vannak és háló. Mától emberekre fogtok halászni. Mondja Jézus Krisztus az apostol. Itt van az emberre halászó háló. Akit kifog, az mehet tovább, aki benne ragad, és onnan nem tud kijönni, az pedig daganatos betegség. Megkapja a figyelmeztetést. De nem kéne már a fehér fény irányába indulni? A szeretet megvalósításának irányába? Van még egy kis idő, kedves kolléga. Egy picike még van. Utána jön az elszámolás. Nem kell megérni, nem világvége lesz. Fantasztikus dolgok fognak történni. Visszakapja az ember egy csomó képességét, ami már megvolt. Ébred a hallás, ébred a látás. Ébred a múlt. Csak aki ebben a téridőben rögzített, az ezt nem fogja tudni elviselni. Itt van a baj. A legkevesebb, hogy bele fog bolondulni. Mert nem fog érteni, mi zajlik benne. És orvostól orvosig fog langás, az orvosok szétkeptelnek, ezek nem találunk semmit. Nem tud aludni? Emlékképek tömkeleg, ez tudatában zajlik. Nem tudom, hogy csinálni. Elmegy gyógyintézetek kapuiban, kitárják és vonulnak széles sorban az emberekbe az elmények. Vagy pedig tudatosan elé lehet menni ennek a folyamatnak. Tudatosan. Mert jelek vannak az égen, és jelek vannak a földön. Majd még erre visszatér. A fehér szintnek, nem mondtam, hogy a keleten is van egy olyan hagyomány, ami számon tartja nagyon hangsúlyozottan ezeket a fokozatokat. Ez a Mahayana buddhizmus, a széles ösvény buddhizmusnak, Tibetben ezben gyökeret, a lámaizmus. Van, a három test tanítása. Ugyanis ez a három tudatállapot, ez három testállapotnak felel meg. Mert jé, milyen érdekes, micsoda újdonságot mondok. Amilyen a tudatállapotom, olyan a testem állapotom. Ha nekem beteg a tudatom, beteg a testem. Ha egészséges a tudatom, egészséges a testem. Doktor bácsi, mert aggódtam, mert ettől függ. Ettől függ. Ennek a tudatállapotnak megfelel a szétmérés test, Nirmana Kájának mondja a trikája tanítást. Szétmérés test. Azért szétmérés test, mert ez a test hordozza a szétmérés képességét, a megkülönböztetés képességét. Meg tudom-e a feketét a fehértől különböztetni? Itt kezdődik a beavatás. És ezen a ponton mit csinálnak velünk szabadkőművesebb társadalmat? Szépen benyomják nekünk a határon, a nyugati határon, a New Age-et, ezt a sátáni ideológiát, ami mit tanít? Nincs is olyan, hogy világosság és sötétség. Nincsen. Nincs jobb meg bal, nincs jó meg rossz. Igen, dobjam ki az evangéliumot, ott van benne az evangéliumban. Van jó? Van. Van rossz? Van. Van sötétség? Nézzünk meg ki az ablakon. És ez világosság? Nézzük már meg. Mert azt mondja, hogy a sötétség is világosság. Parancsoljanak, fáradjanak, kisétáljanak, sütanak. Kellemes meleg van, vigyeznek a fák, ugye? Mert nincs tavasz, nincs ősz, nincs nyár és nincs tél. Nincs férfi és nincs nő. Ismerjük ezt az ideológiát. Nincs férfi és nincs nő. Hát persze. Na hát szóval ez így keletkezik és így képződik. Ennek a tudatállapotnak megfelel három háló. Na itt van az, amit mondtam, Szent György háló, ahol megakadtunk. Szent György háló, itt akadtunk meg, Szent György háló, Krisztus háló, Mária háló. Ezek már 6-7 méter széles sávok, és 15 kilométerenként van egy ilyen. Mi volt 15 kilométerenként az Árpád korban? Falvak, templomok. templomok oltára épültek rá, eredetileg pedig halmok, magasak, az ősavarás oltára. Ezek már nem károsítanak, kifejezetten gyógyító energiák. Kifejezetten. Tápió Szent Márton azért gyógyító, mert rengeteg szent gyöcsomópont van rajta, mégse lesz gyógyító, mert pénzszednek érte. A magyar szent korona tulajdonája nem lehet pénzszedni, főleg a gyógyító. Nem lehet. Szemben áll a magyar szent korona tanával, ilyen nincsen. Ebben az országban a földet nem lehet elzálogosítani. Azért, mert a föld az nem ingatlan. Ezért kellett egyébként a magyar szent korona tant háttérbe szorítani. Mert bizonyos érdekcsoportok, nyugat-európai érdekcsoportok, nyugat-európai bankházak, akiket természetesen fiziognómia alapon is be lehet azonosítani, ezek a nyugat-európai bankházak abban érdekeltek, hogy a magyar föld tényleg ingatlan legyen, vagyis pénzpiaci értéke legyen. Ki lehet akkor húzni a lábukkal. Viszont a Szent Koronatan értelmében a magyar föld Szűzmáriához tartozik, és mint ilyen le van metszve az elvilági létezésről, a Szent Koronán keresztül, vagyis szakrális. Azért nem volt égénység itt a középkorban, csak figyelmük ajánlom. Mert nem lehetett elszállósítani a földet. Megúsztuk a nagy égénységeket. Nyugat-Európában a fél lakosság kipusztult. Magyarországon pedig éltünk vígan. És most nézzük, hogy mire fenik a fókat. Mert most ez zajlik, pontosan ez. Ezért ragaszkodik ennyire a mocskos hatalmához. Mert még a földet ki akarja játszani. Mert ezt az országot eladták Tel Avivnak, meg eladták Moszkvának. Ez a nagy büdös igazság, és végre ki kell mondani. És ez nem politikai kérdés, ez tényleg nem. Ide pedig tartozik a csillagösvény. Hát az egy egyelemű rendszer, energiarendszer, csillagösvények, sok van belőlük, de csak csillagösvény, ez egy egyelemű rendszer, tehát nincs többféle csillagösvény. Ezek 20-30 kilométer széles sávok apálykor, 60-70 kilométer széles sávok dagálykor, és a Bács-Kiskun megyei helyzet pedig látható volt a térképen, ami körbe ment. Már azok a csillag is. Na most, ez alatt is van energia, meg e fölött is van energia. Csak azért mondom sávot, hogy nehogy valaki azt mondja, hogy nincs alap. Azonban az ez alatt lévő energiarendszer, a 12 háló alatti energiarendszer már nem rendelkezik szerkezettel, számunkra követhető szerkezettel, hanem szerkezet nélküli energiaáramlás. Ezt nevezi a Feng Shui Qi. És akkor tudjuk, miről van szó. Itt már nem tudjuk nyomon követni a szerkezetet, csak az áramlást. Ez az egyetlen sajátosság. És fölötte is van energiarendszer, ezt meg már azért nem tudjuk nyomon követni, mert műholdokként szállítottunk föl körül, hogy megtapasztaljuk ezt a szerkezetet. Hát ez már túlmutat az emberi tapasztalás keretein, értelmes keretein. Mi ezt a hármat tudjuk normálisan megtapasztalni. A csillagösvények csomópontjaiban pedig vannak a Mária kegyhelye. Azt hiszem erről is volt szó. Na, akkor ezen rövidke kis ismétlés után, én ezt most pillanatnak is akarnám, visszatérnék a fa típusokhoz, de tényleg nagyon gyorsan. Hogy teljesen átlássuk ezt a rendszert. Hú, hát lassan kell törölni, mert már nagyon nehéz. No, hát itt tartunk. A körtének, vagyis a keringésnek, az éves menetelnek, most már ez gyorsan fog menni. Ezután az ismétlés után tényleg. Ez a három háló felem. Emelkedjünk följebb. Ez egy révülés. Tehát most menjünk följebb a révülésre. Mi a következő szint? Hát nyilván elhagyjuk a naprendszert, mert elhagyjuk a keringésnek a szintjét. És ha mi elhagyjuk a naprendszer szintjét révületben, mi az, amivel találkozni fogunk? Az ennél nagyobb kozmikus környezetünk micsoda? A tejútrendszer. Így van a tejútrendszer. Ennek vagyunk mi az Orion ágában. Ugye? Egyharmad, kétharmad távolságra a spirálkarban, ebben a spirálkarban. Ennek milyen fa fog megfelelni? Hát a régi tártos hagyományban turufának vagy törfának nevezték, ez az égigérő fa. Ez a mai
botanikai rendszerben beazonosíthatóan a töl gyökfa. Ugye itt a töl gyök felel meg a turunak, vagy törnek, és kiegészítve ezzel a nyi hanggal kapjuk meg a tölgyfát, ami nem véletlenül Zeusnak, Zeus Jupiternek is a jelképe, mint tudjuk a Jupiter bolygó minőségében a nyilasban van otthon, tehát kijelöli gyakorlatilag a tejútfának a gyökérzetét, a induló pontját. És mi fog megfelelni az energiarendszerünkben a tölgyfának? Értelemszerűen a csillagos fények rendszere. És most jön az igazán izgalmas, mert tovább megyünk, mert a népmesei fa rendszerét nem fejeződik be. Mi történik, ha sikerül kilépnünk a tejútrendszerből is? Ez már nem olyan könnyű. Tehát tényleg nem olyan könnyű, mert ez már kevés a tátosló. Idáig nagyon jól elboldogultunk a gebével, a népmesei tátoslóval. De innentől fogva már nagyobb sebességfokozatra kell kapcsoljuk. És mi ez a nagyobb sebességfokozat a népmesék szerint? A gondolatnak a sebessége. Utaztak már a gondolat sebességével? Érdemes kipróbálni. Csodálatos. Tényleg csodálatos. Ha a gondolat sebességgel utazunk és kikapcsolódunk a tejútrendszerből, akkor egy nagyobb léptékű rendszerrel találjuk szembe magunkat. Mi ez a rendszer? Ez szippantja be az egész tejútrendszert. Olyan erővel, képzeljük el, hogy most csillagászati számadatokat mondok, 220 km per szekundummal rohan a tejútrendszer ebbe az irányba. A magyar népmese hagyományban ez úgy jelenik meg, ez a szippantó erő, nagy büdös lik. Vagy más néven banyalik. Tehát a női minőséghez kapcsol, a hétköznapi életben is találkozunk ezzel a nagy büdös likkal, és bizony, a létező csak úgy szippantja befelé, ugye? Most a Skorpióban lehet erről beszélni. Mert ezek az energiák ilyenkor felerősödnek. Azért, hogy le tudjuk tenni őket természetesen. Az esztendőnek az a szakasz, hogy most le kell tenni ezeket, mert jön mindjárt átbent a várakozásnak az ideje. Tehát, mi ez a banyalik? Mi ez a nagy büdöslik? Most ne csak testi szinten tessék tájékozódni, mert azon mindenki tud. Nem nagy kunszt. Nem a fekete lyukat, hanem ki kell nézni a női minőség irányába. Az égbolton voltál a női minőség. A szűz csillagképben. És mi van ott érdekes módon? Egy extragalaktikus szuperhalmaz. Csupa kör alakú galaxisokból álló szuperhalmaz, amely olyan hatalmas anyagmennyiséget képvisel, ne felejtsük el, máter, matéria. Anyagmennyiséget képvisel, amely gravitációs hatásának fogva ilyen erővel szippantja be a tejútrendszert. Nekünk végünk lesz odaérünk. Csak hogy tudjuk. Egy valaki segíthet, akitől ez az erő származik. De nem ebben a fokozatában, hanem a legemeltebb fokozatában, és ő szűz már a boldogasszony. Senki más nem segíthet. És akkor mi történik? A boldogasszonyság újra áldott állapotra kerül. Teljesen világos. Hát ha én a tejút energiákat összetalálkoztatom a szűz energiákkal, teljesen egyértelműen megkapom a rák mérleg kettős kötést, aki jártas az asztrálmitosz hagyományban tudja, hogy miről beszél. Ugyanis ez az atyai tulajdonság letéteményese, ez a szűzanya, tehát az anyai tulajdonság letéteményese, ha a nyílvessző cél talál, ugye világos, megterméknénk ezt a szűz minőséget, és a boldog házasságnak a kutcsát kapom meg. Ez a rák mérleg kettős kötés. Akkor működik egy házasság, ha mind a két minőség együtt. Vagyis a rák is jelen van, a teremtés, a létalapok megteremtés és a mérleg a kiegyensúlyozás. A család létalapjának a megteremtése mindjárt a rák első gesztusával kezdődik. És mi a rák? Az az anyaság állatú gyermek, vagyis szül egy gyermek. És egyben ez a gyermek fogja egyébként kiegyensúlyozni a házasságot. Aki boldog házasságban, én tudja, miről beszélek. A gyerek az igazi kötelék házasság. És az igazi kiegyensúlyozó gyermek. Ahol gyerek van, ott sokkal ritkábban történik házasság felbontása vagy a megcsalatás. Sokkal ritkábban. A férfi részéről is. Mert bele kell utána nézni a gyerek szemébe, akkor azt mondom, ne felejtsük el. Most nagyon gerinctelennek kell lenni ahhoz, hogy azután hazamegyek és belenézek a gyerek szemébe, utána se történik. Ezért van annyi gyerektelen kapcsolat.
gyerektelenedett a házasság. És ráadásul nőtlenedik a házasság. Mert a fenti szent háromság eredetileg az atya, fényatya, fényfia, fényszüze, vagyis a nő volt. Kiejtették a nőt, és abban a pillanatban, hogy az eredeti szent háromságból kiesett a nő, a földi szent háromságból is kiesett a nő. A földi szent háromság az égi szent háromság testet ölt és a család. Így értelmes a rendszer. Így értelmes a rendszer. Kiesett a nő? Kiesett a nő? Kiejtették a nő? Természetes helyéről? Bizony, ez volt a feminizmus. És abban a pillanatban a férfi is kiesett. És ez a homoszexualitás gyökere. Mert a homoszexualitás nem betegség. Nem genetikai hiba, társadalmi jelenség. Ezt onnan lehet nagyon szépen látni, hogy mikor duzzadt föl tömegesen a homoszexualitás. Amikor egy közösség válságban. Poliszrendszer válsága, hanyatló római birodalom, Amerikai Egyesült Államok most lehetőségben. Teljesen egyébként. Szóval megtaláltuk akkor a szűzeszter alatti kis halmazt. Ezt onnan lehet érzékelni, hogy egy hatalmas nyíró hatás jön oldalról. A tejútra, egy hatalmas nyíró szippantó hatás. Vagyis ennek a nyírfa és a nyálfa fog értelemszerűen megfelelni. Ahogy egyébként a magyar hagyományban a nyírfa szűzbálya fája. Köztudottan. És ha kap egy nyírást az egész rendszer, akkor elkezd, mert oldalról kap egy nyírást, ez a szép rendszer, a csomópontok, elkezd az egész forogni. Vagyis megjelenik az örvénytér, mint a dimenzió kapu. Tehát itt kap valóságos létet a dimenzió kapui működés, ebben az örvénytérben. Vagyis a kígyó elkezd mozogni, a világos. Ez megvan az emberi templomban is, ez a kígyó, erről beszéltünk, ez a gerincoszlop mentén végigfutó két idegcsatornán megtapasztalható kígyó energia, amelynek a hét metszés pontja alkotja a hét csakra rendszer, és ez a bizonyos kígyó energia mindhárom létszinten szétsugározható, működtethető a testiség szintjén, ezt minden férfi előszeretettel műveli. Itt kiegyenesíthetem a kígyót, mondhatnám, egyébként a keleti kígyó bűvöl is pontosan ezt jelképezi. Kiegyenesíthetem. Ez az állati szinten, ne örüljünk nagyon, ezt minden állat tudok. Kiegyenesíthetem itt, gyönyörű képlet, amikor Jézus Krisztus szépfelé a kezét, és árad az energia szívébe, szivárvány kész szívébe. Kiegyenesíthetem itt, gondoljunk a fárok kobrás koronájára, és kiegyenesíthetem itt, ez a király koronázás szintje. Hát a király idáig tudja ezt az energiát működteni, és mind három szinten tudja működtetni, amikor annak eljön az ideje. A mai világ látható, hogy csak itt. Tehát még teljesen elállatiasodott, vagyis lealjasodott. Erről nem is beszélünk, ezt meg se tudjuk fogadni. Következő létszint, elhagyom a szűz extragalaktikus szuperhalmazt. Amivel fogok találkozni? Már nagyon magasról nézem ezt a rendszert, ugye? Annyira fölé emelkedtem a rendszernek, hogy már a teljes egészre rálátásom van. Ekkor az univerzumnak milyen szerkezetét veszem észre? Észreveszem, hogy voltak éppen az univerzum alapvetően nem is anyagi természetű. Mert eddig elhitték, hogy anyagi természet az univerzum. Tudják, mit mondanak a kozmológusok a világegyetemről? Hogy annak ki... Hát ezt mondják, de hát nem tárgyú szerencsétlen világegyetem. Nem tárgyú. Most már azért emelik írni, hogy állandó állapotú a világegyetem. Állandó állapotú. Ami örökkön fogva volt, az nem fog ilyen módon távolni. Minek? Hova? Akkor megint ott vagyunk, hogy pirotechnikus volt a Jóisten, fölrobbantotta az egészet, aláaknázta, jó sok trotrint berakott alá, elvonult, és azt élvezte, hogy na most visszaszámlálás, 10-9, és elkezdett az egész világon távolni. Kiderül, kozmológiából, amit mi anyagnak nevezünk, az elenyésző hányada a világegyetemnek. Kevesebb, mint 1%, borzolunk már bele. Olyan nagyra vagyunk az anyagi világegyetem. Kevesebb, mint 1% a világegyetem. És akkor mi a maradék? Energia. Energia. Vagyis rezgés. Amiről beszélünk. És gyakorlatilag ezt, mint egy óceánt kell elképzelni, a vízmetafizika, ugye az őskori vízmetafizika, ami azt mondta, hogy a
első megnyilvánult anyag az a víz. Előtte csak a tűz volt, azelőtt meg csak az élet. Azon, mint a kis jégdarabok úszkálnak az anyagszigetek. És mi az, amit látunk a világegyetemben? Ezek a picike kis jégszigetek, amik úszkálnak a nagy végtelen óceánok a felszínen. És ha ilyen magasra emelkedtünk, hogy már elhagytuk a matéria, a máter, a szűz extragalaktikus szuperhalmaz szintjét, akkor döbbenünk rá itt minden energia. Van is minden fény, mert minden fényből van, és oda is tér vissza. A világ világosság, amely bezárkózik az anyagba, majd onnan újra kiszabadul Jézus Pátribilis, a szenvedő Krisztusság az anyagban, majd az ember szertartása által újra felszabadulva visszatér az eredeti fényhomba. Akkor pedig az úgynevezett energiafürtöket fogjuk tapasztalni. Idegen szóval klasztereknek hívják ezeket az energiamintázatokat, és ha én erre az egész rendszerre fölülről nézek, akkor észreveszem, hogy voltak éppen egy rendszer szemlél. Mert ami picibe a 12 háló, meg még kisebb a csi, az összeáll Szent György hálóvá, meg Mária hálóvá, meg Krisztus hálóvá. Ezért nincs ott, ahol szent hely van, vagy Szent György csomópont, nincs 12 háló. Mert a 12 háló állt össze Szent György sávokás csomópontokká, meg Mária hálókás csomópontokká, közben drámai változás ment végbe a minőségében. És ez a három háló áll össze csillagösvényekével, és ahol csillagösvény a csomópontok van, akkor ezek a hálók sincsenek. Ugye érthetik? Ezek egymásból építkeznek, és akkor észreveszem ezt az energiafürt szerkezetét. Vagy fraktál természetet, akinek fizikus, matematikus vénája van, annak így mondom. De a fraktál ugyanaz, mint amikor azt mondom, hogy ami fönt ugyanaz, mint ami lent, ami kint ugyanaz, mint ami bent, ami kicsibe ugyanaz, mint ami nagyban. Tehát ugyanarról beszélünk. Fürt. Mi lesz a jelképe? Szőlős. Döbbenetes. Döbbenetes. Mert ki a kicsoda az, aki a szőlőhöz tartozik? Ki az, akinek a szőlő a jelképe? Kinek szőlő a jelképe a vallásban? És a bor természetesen. Kinek? Jézus Krisztusnak. Hát most jutottam el hozzá. Ha én idáig föl tudok nőni, akkor Jézus Krisztussal leszek egyedül. Bejártam az utat. Mert én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja ő. A világ világossága. És akkor ezt a szintet fogom tapasztalni. De ha én a női oldalt látom, mert ha én a fiút látom, abban a pillanatban a női oldalt is fogom látni. Miért? Mert a fiú az anyától elválaszthatatlan. Akkor pedig ide azt fogom érni, hogy Szilva. A Szilvának pedig ilyen alakja. Ez a női alak. Hát a népdalok erre játszanak rá, hogy fölmegy a legény, meg hát nem tudom, Szilvát szednek, kötik. Na, ugye, tudom, hogy van megy is, a megy ugyanennyiként ugyanennek a nőiességnek a jelképe, főleg a megy ma. De a Szilva is. Van ám ez Szilva változatban, és főleg Szatmárban van az, akkor a Szilva sok közül elő Szilva pár. Na, tehát, ezen a létszinten vagyunk. És ha ezen is túl tudunk lépni, na, akkor mi lesz? Tehát energiában ennek mi felel meg? Azt, hogy az egészet fölülről látom. Ugye világos? De ehhez fölül kell helyezkednem. Önmagamon is az egész látható világon. És ha ezt is elhagyom, mi lesz akkor? Én ezt így összekötöm. Ha én ezen a szinten is túl tudok lépni. Mert nagyon azt gondoljuk, hogy ez a révülés legmagasabb szintje. E fölött még van egy szint. Ezt nevezi megvilágosodásnak egyébként a hagyomány. Na, mi van e fölött? Ez a legmegdöbbentőbb. Ez a legmegdöbbentőbb. Föllapozzuk Pap Gábor fatikusait, pisztolyt rántanak el az urak. És ott találunk még egy fa típust. Úgy hívják ezt a fa típust, hogy olaj. Olaj. Apollónak volt a görög hagyományban a jelképe. És kinek a fejére tették a olajában? A győztesnek, aki az olimpiai játékokon győzött, és egyúttal egyébként a szűznek, az Artemis tiszteletére nevelt szűzek közül egynek a kezét elnyerte. És egy szakrális menyegzőn vett részt ez a győztes, az Artemis istennő tiszteletére nevelt szűzek közül egyen. Ennek egyébként mezopotámiai gyökerei vannak ennek a szertartásnak. Olaj, azt mondom, tényleg itt vagyok ahol? Az elején. Ez ugyanaz. Olaj eleje. És ki ennek az egésznek az eleje, és ki ennek az egésznek a vége. Hát ezért volt a nagy játék. Maga az ember. Na ez a döbbenet. Ezért döbbenet. Folyton kiről beszélt Jézus Krisztus? Én vagyok a kezdet, és én vagyok a végén. Hát ez a nagy poén, érti? Rólunk beszél. Nem magáról, rólunk. Mi vagyunk a világvilágosság. Mi vagyunk a kezdet, és mi vagyunk a vég. Rólunk szólna ez az egész játék. Rólunk szólna. Mert ahol az ember letűzi a botját, mondta Léa pásztor, ott van a világ közepe. Ezek is világ közepe, minden szent hely világ közepe, a föld anya közepe. A teremtett világ közepe. De ettől függetlenül, mert mi vagyunk az eleje és a vége, ott van a közepe, ahol a szülünk. És mind a kettő igaz. Vagyis kinek kell működtetni, mint ezt, aki fölött áll. Vagyis az embernek. Vagyis fölöttem. Vagyis nekünk. Tegnaptól kezdve. Nem egyszer mondtam azt, hogy holnaptól kezdve, most azt mondom, hogy tegnaptól kezdve. És néhány, hát ez az a rendszer, amiről beszéltem, néhány tapasztalatot azért hagy meséljek el ezzel kapcsolatban. Ugyanis történnek a csodák. Azt mondja a Jelenések könyve, és jelek lesznek az égen. Van együttállás. Most is. De milyen együttállás lesz december? 6 bolygó. 6. Hol? A nyilasban. Mondjunk egy, és kizárólag egy nemzetet, Eurázsán mindenki tudja, hogy beszélszik, amely a nyilasjekhez tartozik. A magyar. Nekünk szól. Mikor kezdődik a teljesedése? December 8. Ünnepnap? Mi azt mondaná ez a... Nem minősítem. Milyen ünnep? Nincs is rá jelző. Én jelzőtlen, és minősíthetetlen. Tehát, szeplőtelen fogantatás emléki napja és ünnepe. Meddig tart a teljesedés? December 21. Mi ez? Téli napforduló csillagászati pillanata. Gyönyörű. Szeplőtelen fogantatástól a világ világosságának születéséig. Hát egyszerűen gyönyörű. Kiszámoltuk, hogy ez hány nap? 13. Ismerős ez a szám valahonnan? Luca székéből, pontosan. Összeáll? Persze, hogy összeáll. Mindenki készítse, legyen széles a Luca székéből. Nem szükszik a szükségben. Álljon rá december 24. karácsonykor, és megfoglalkozik. Nagyon nagy változások van. Ősz óta a csillagösvényeken többenetes. Jönnek le százával, ezrével a magyar ősök. Ide, közé, le a földre. Árpádék, Attiláék, Nimródék. A hideg ráz, ahogy mondom.
Igaz.
És itt vannak közöttük. És azért jönnek, hogy segítsenek. Csak ki kell nyitnunk a szívünket. És segíteni fognak. Mert nagyon nagy változás előtt áll ez a nemzet. És ennek túl nagy a tétje, hogy elrontsuk. Mert nekünk kell levezényelni azt a változást, amit a Föld fog végig játszani. Rajta az egész emberiséggel. És ez nem egy könnyű feladat. De nincs más nemzet, aki ezt le tudja vezényelni. És nem azért, mert kiválasztottak vagyunk, hanem azért, mert a nyilashoz való tartozásból kifolyólag ez a feladat. Ez nem kiválasztással is érdem, hanem feladat. Mert kiválasztott nép nincs, csak feladat van. De azt el kell végezni.
kutya kötelesség. És ebben a Mária fegyhelyen döntő szerepet játszanak. És mivel Erdélyben a legerősebb most a helyzet energetikailag, azt gondolom, hogy a kulcsőnál, az erdélyi magyaroknál, a székelyeknél, falutaszegyeknél, a mezőségieknél, a Párciumnak, a szorvány magyarságánál.
Ezért viszik a hatodgondolókat is oda.
Hát igen. Hát nagyon nagy feladat. De itt van. Nem éreztem. Csak ki kell menni a szent helyre. Van, aki már látja is. Gyerekek, hondját, lovon érkeznek. És százával jönnek, hatalmas sereget jönnek, értik? Csala király fülezet. Hát ennél nincs jobb hír. Így van, ennél nincs jobb hír. Nem tudok jobb hírt mondani ennél. Elvégeztem a dolgot. Itt van vége. Köszönöm
szépen!